Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalás a templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra. Saját életünknek és a világ végességének megtapasztalása mellett mindannyian vágyunk az örök életre. Minden véges, múlandó. Egyedül Isten az, aki örök. Megígérte nekünk, hogy aki hisz benne és vele táplálkozik, az elnyeri az örök élet jutalmát. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy egyre mélyebben tudják megélni a hitüket, mert a hit megváltoztathatja az ember életét. A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szentségekben, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Gondoskodás, lelkiség és vezetés címmel szervezett április 17-én és 18-án nemzetközi tudományos konferenciát Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A gondoskodás politika szereplői találkoztak, hogy 6 szekcióban járják körül a terület tudományos és gyakorlati kérdéseit. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében tartott megnyitó napon. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az egyetem nagykancellárja arra mutatott rá, az egyházat a magukat nem vallásosnak mondó emberek szociálisan gondoskodó közösségként fogadják szívesen. Sokan ebben a szolgálatban látják létjogosultságát. Ugyanakkor az egyház feladata elsődlegesen az evangelizáció, éppen az evangélium elfogadása készteti tagjait a szeretet cselekedeteire. Ahhoz, hogy a zsidó közösség biztonságban éljen, fontos, hogy a felnövekvő generációk pontosan megismerjék a holokauszt és az azt megelőző időszak történetét, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a Töredezett emlékek, holokauszt oktatása 21. században címmel a Holokauszt Emlékközpontban megrendezett konferencián arról beszélt, Magyarországon ma virágzik a zsidó kultúra és közösségi élet, ennek alapja pedig az, hogy a közösség tagjai biztonságban élnek. Az erős középosztály a jólét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronom Makroverzum konferencián a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. Sportoló Nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel. Egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a kormány közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, és a választások között is rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét a fontos őket foglalkoztató kérdésekben. A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elért nőknek állítanak emléket a Szegedi Fűvészkertben, a Tudós Nők Ösvényének terveit Karikó Katalin jelenlétében mutatták be. Az első női magyar Nobel-díjas azt mondta, sokat járt az egyetemi füvészkertbe növénytant tanulni, vagy csak gyönyörködni a természetben. A jelenlévő magyar és külföldi hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, reméli a kiváló szegedi kutatónőket megidéző ösvény hamarosan az ő nevükkel bővülhet majd. A 2024. január 1-től elérhető Csok Plusz segített abban, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közölte, mindezt a pénzintézetek és az ingatlanpiac szakértői is megerősítették. Közölte, már az első pár hétben is azt a visszajelzést kapták, hogy a Csok Plusz iránt nagyon élénk az érdeklődés, és ez az év első két hónapjában tovább fokozódott. Az időjárásról: nagy területen kiderül az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten lehet már csak csapadék. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái: Ferenc pápa előszava a Szent Tizedik Pius pápát bemutató kötethez. Tizedik Pius a nagy háború miatt sírt, milyen közel érzem őt most magamhoz. Tolentino de Mendonça bíboros. Az ifjúsági világtalálkozó még 40 év után is nélkülözhetetlen. Sydney püspökét és híveit megkéselték a templomban, letartóztattak egy férfit. Egyén a közösségben. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. Ferenc pápa. Tizedik Pius a nagy háború miatt sírt. Milyen közel érzem őt magamhoz. Tiszteletadás Tizedik Piusnak. Kortárs portrék címmel jelent meg a Vatikáni Államtitkárság munkatársa Lucio Bonore atya könyve a Cappadue kiadó gondozásában, amelyhez Ferenc pápa írt előszót. Szelíd és erős, alázatos és nyílt pápa volt, jellemzi nagy elődjét a Szent Atya. Kedves Lucio atya, boldog vagyok, hogy Tizedik Piusról szóló tanulmányod végre napvilágot lát, annyi éves kutatás után. Te tudod, hogy én nagyon szeretem Tizedik Piust, és mindig is szerettem őt. Amikor Buenos Airesben voltam, ünnepnapján, augusztus 21-én szokásom volt összehívni az érsekség hitoktatóit. Kezdi személyes hangú előszavát Ferenc pápa, aki szép emlékeket őriz ezekről az alkalmakról. Szívesen töltötte ezt a napot olyan személyekkel, akik kicsiket és nagyokat a hit igazságaira tanították, mint ahogy Tizedik Piuszt is mindig a hitoktatás pápájaként ismerték. Emellett szelíd volt és erős, alázatos és nyílt. Olyan pápa volt, aki megértette az egész egyházzal, hogy eukarisztia nélkül és a kinyilatkoztatott igazságok befogadása nélkül a személyes hit elgyengül és meghal. Én Tizedik Piuszt másokból is szeretem, folytatja Ferenc pápa. Azért, mert jezsuitaként Tizedik Piusznak köszönhetjük, hogy elősegítette a Bibliai Intézet születését itt Rómában, melynek teológiai és spirituális jótékony hatásai hamar az egész egyházban elterjedtek. Tizedik Pius olyan pápa is volt, aki sírt a világháborút látva, melynek őt tartják első áldozatának, aki könyörgött a nagyhatalmaknak, hogy tegyék le a fegyvert. Milyen közel érzem őt magamhoz a mai világ egy tragikus pillanatában, írja szomorúan Ferenc pápa. Tizedik Pius olyan pápa volt, aki vágyott a kicsinyekkel lenni, a szegényekkel, a rászorulókkal, a földrengés sújtotta lakossággal, a hátrányos helyzetűekkel, és mindazokkal, akik természeti katasztrófák vagy az élet nehézségei miatt szenvedtek. Olyan pápa, aki mint egy emlékműve volt a lelkipásztorkodásnak, ahogy Szent 23. János nevezte őt, amikor megengedte Velencének, hogy a Szent Márk székesegyházban tiszteljék földi maradványait 1959 tavaszán. Ferenc pápa dicsérő szavakkal méltatja a most megjelent kortárs portrékat tartalmazó kötetet, amelyet Lucio Bonora atya nagy gonddal és lelkesedéssel szerkesztett. Sajátos tanulmányról van szó, amely 80 képen keresztül ismerteti meg a tizedik Pius személyének szentelt festményeket vagy szobrokat. Egyszerű vagy híres művészek alkotásai ezek egy olyan pápáról, akit már életében szerettek, majd szentként fohászkodtak hozzá még a boldoggá avatása előtt, az egyszerű emberek, a hívek, papok, plébániák, katolikus iskolák diákjai szerte a világon, az őket szolgáló sok szerzetessel, de értelmiségiek és államférfiak egyaránt. Ferenc pápa nagy örömmel engedélyezte tavaly Treviso, Padova és Velence szép templomaiban a Peregrinatio Corporist, vagyis a Szent Tizedik Pius földi maradványainak szülőföldjét bejáró zarándokútját, amelyet éppen Péteri szolgálata megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartottak. Örülök, hogy a sok ezer hívő, aki lerótta tiszteletét erekjéi előtt, imáival és részvételével megmutatta, hogy Tizedik Pius nem csak a történelem elmúlt időszakához tartozik, vagy egyes csoportok kiváltsága, hanem a mai egyház része, az egyház népéhez tartozik, vagyis az emberekhez, a mindenféle korosztályú megkereszteltekhez, akik hűségesek akarnak lenni az evangéliumhoz és saját pásztoraikhoz, és a szenteket valóban életpéldának érzik, őszinte utitársaiknak, Jézus és az evangélium nyomában, példájukból és életük döntéseiből merítve. Éljen Szent Tizedik Pius, és éljen mélyen a mai egyház szívében, zárja előszavát Ferenc pápa az elődje portréit bemutató kötetben.
Valentino de Mendonça bíboros. Az ifjúsági világtalálkozó még 40 év után is nélkülözhetetlen. 40 évvel a fiatalok első világméretű 1984-es Szent Péter téri összejövetelét követően az ifjúsági világnapok keresztjét vívő körmenet felidézte a Szent II. János Pál pápa által elindított kezdeményezés számos gyümölcsét. Ma megköszönjük az Úrnak azt a nagy inspirációt, amelynek eredményeként Szent II. János Pál összehívta az első ifjúsági világtalálkozót. Köszönjük azt is, ahogy 16. Benedek és Ferenc pápa is megélte ezeket a napokat. Úgy élték meg az ifjúsági világtalálkozókat, mint az egyház nélkülözhetetlen pillanatát, mutatott rá José Tolentino de Mendonça bíboros, a vatikáni kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa. Szombat este a Szentmisén beszélt a Szent Lőrinc központban, 40 évvel a fiatalok első Szent Péter téri összejövetele után, amelyet 1984. április 14-én tartottak meg. Hangsúlyozta, hogy az ifjúsági világnapok a remény, a szeretet, a fiatalság és a tavasz sok gyümölcsét termették az egyház szívében. A kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa kiemelte a fiataloknak, hogy Jézus mindenkit azzal hív meg, hogy gyere, érints meg, nézd meg, egyél. Krisztus döntő az emberi személy életében, figyelmeztetett a bíboros. Krisztus fontossága nem elvont elméleti igazság, hanem valami, amit megérintettünk. Rámutatott, hogy az ifjúsági világnapokon a fiatalok világszerte megtapasztalják a hívő lét örömét, az emberi testvériség felismerését, az egymás megölelését, az imádkozást, az Isten imádását, a meghallgatást, a nevetést, a sírást és az egyház ezen élményeinek megbecsülését. Ez megváltoztat életeket, átalakította a nagy emberek történetét, és továbbra is megváltoztatja életünket, történetünket. Emlékeztetett a bíboros prefektus. Krisztus nem azt akarja, hogy nézők legyünk, Krisztus azt akarja, hogy tanúságtevők legyünk. És a tanúságtevő az, aki azt mondja: szememmel láttam, fülemmel hallottam, megérintettem. Ez tesz minket missziós egyházzá, egy önmagából kilépő egyházzá. Tolentino de Mendonça bíboros hangsúlyozta. Ferenc pápa arra kéri a fiatalokat, hogy ne az erkélyről nézzék a történelmet, hanem a történelem kellős közepén csapjanak zajt, de olyan zajt, ami nem csak zaj, hanem az örömhír. Idézte Szent II. János Pált is, aki szerint a fiatalok az új idők első evangelizátorai. Krisztus számít rád, hogy begyógyítsd a sebeket, hogy új távlatokat nyiss, hogy ne a halál, hanem az élet kultúráját és a szeretet civilizációját építsd. Mária, aki minden ifjúsági világtalálkozón jelen van vonatkozási pontként, segít nekünk Krisztusra tekinteni, zárta gondolatait Tolentino de Mendonça bíboros. Másnap, április 14-én vasárnap, a Szent Lőrinc központ adott otthont a Szent Misének, Lazarus Juheung Sik bíboros a papi dikasztérium prefektusának vezetésével. A Szent Mise után többen megosztották az ifjúsági világnapokkal kapcsolatos tapasztalataikat. Az első Szent Péter téri összejövetelt felidéző megemlékezés keretében. Az 1984-es találkozó után Szent II. János Pál 1986-ban visszahívta Rómába a fiatalokat az első ifjúsági világnapra. A következő ifjúsági világtalálkozóra 2027-ben Szöulban, Dél-Koreában kerül sor. Ezt megelőzően 2025-ben Rómában tartják az ifjúsági szentévet. Sydney püspökét és híveit megkéselték a templomban, letartóztattak egy férfit. A jópásztor közösség keleti rítusú püspökét, már Marie Emmanuelt hétfőn szentmise bemutatása közben megkéselték néhány hívővel együtt az ausztráliai Sydney délnyugati részén található templomban. A támadót letartóztatták. Félelem az ausztráliai Sydney nyugati városnegyedében, Wakeley-ben, ahol április 15-én hétfőn reggel egy férfi behatolt a Krisztus a jó pásztor templomba, és egy késsel arcán és nyakán megsebesítette a 66 éves Marie Mar Emmanuelt, a jó pásztor közösség keleti rítusú püspökét, miközben szentbeszédet mondott. A főpásztor mellett más hívek is megsérültek a támadásban. Ezt követően a rendőrség letartóztatta a támadás elkövetőjét. A közösségi médiában terjesztett és az ausztrál média által is átvett videón az látható, hogy a püspök éppen szentbeszédet mond, amikor egy feketébe öltözött férfi lassan közeledik hozzá, és többször is megszúrja fején és felső testén jobb karjával. A háttérben a jelenlévők sikoltozása hallatszik, néhányuk pedig a püspök segítségére rohan. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 50 év körüli férfit több késszúrással szállítottak az új Dél-Walesi Liverpool kórházába. Azt azonban nem határozták meg, hogy a püspökről van-e szó. A 20 és 70 év közötti nem súlyos állapotú sérülteket a helyszínen látták el. A környék arról ismert, hogy befogadja a kis asszír keresztény közösség tagjait, akik az üldöztetés, valamint az iraki és szíriai háború elől menekültek el. Az ausztrál média szerint a támadás elkövetője egy 15 éves fiatalember volt. A templom előtt összecsapásokra került sor néhány ember és a rendőrség között. Az ausztrálok továbbra is sokkos állapotban vannak, miután szombaton egy magányos támadó 6 embert halálra késelt egy forgalmas Sydney bevásárlóközpontban, és több mint egy tucatnyian megsebesültek. Anthony Fisher, Sydney érseke, gyászol és imádkozik, valamint szentmisét mutatott be az áldozatokért a Szűz Mária székesegyházban.
egyén a közösségben. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését húsvét 4. vasárnapjára.
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a jó pásztor képéhez, egy látszólagos ellentmondást kell feloldanunk. Húsvét 4. vasárnapjának evangéliumi szövegrésze előtt Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó a jók számára. Ezt olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében. Hogy lehet egyszerre ajtó és pásztor? Nem ellentmondás ez? Annak tűnhet, mégis a két kijelentés kiegészíti egymást, ha ismerem a hátteret. Abban az időben este egy karámszerűségbe terelgette a juhokat a pásztor, amely rendszerint kör alakú vagy néha szögletes volt, de ajtaja nem volt, csak egy nyílás. Az est közelettével a pásztor a nyílás elé állt, pásztorbotját keresztbe tette úgy, hogy a juhoknak egyenként kellett átbújniuk alatta. Így tudta megszámlálni őket, s így azt is észrevette, ha valamelyiknek baja van. Miután minden juhocskáját bent tudta, belülről a karámnyílása elé keresztbe feküdt. Tehát a szószoros értelmében csak rajta keresztül lehetett ki és bemenni. Így valóban ő volt a karám élő ajtaja. Jézus ezt a képet vonatkoztatja magára, ez a fontos kiindulópont ahhoz, hogy jól értsük. Mindebből kiderül, hogy ő személyesen figyel mindenkire. Ha személyes rám figyelésére válaszolok, személyes, sajátos kapcsolatban élhetek vele. Ha ezt mindenki megteszi egyénenként, akkor ezeknek az egyéneknek találkozniuk kell közösségben. A jó pásztorral való személyes kapcsolat ugyanis kisugárzik, mert a hozzávaló kapcsolódás nem csak kint látszik, látszat kapcsolatként, hanem belül gyökerezik. Ennek szemléltetésére idézem fel a számomra nagyon kedves történetet. Egy alkalommal versenyt rendeztek, hogy kiolvassa legszebben a 23. Zsoltárt. A versenybe benevezett egy színész és egy idős pap is. A színész zengő orgánummal szavalt, és egyszer sem akadt el. Utána a pap következett, aki reszkető hangon kezdte. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt. Az igaz úton vezérel. Botot, pásztorbotot, biztonságot ad. A bíráló bizottság sokáig tanakodott, végül kihirdették az eredményt. A díjat a lelkipásztornak ítélték oda. Sajnálom, hogy nem győztél, mondta az öreg papa színésznek. Bizonyára szerettél volna győzni. Nem, korán sem, válaszolta a színész. Annál is inkább, mert kettőnk között lényeges különbség van. Én a Zsoltárt ismerem, te pedig a pásztort. A nagy szavakkal el lehet érni a füleket, de az Úrral való mély és bensőséges kapcsolat nélkül üresek maradnak és elszállnak ezek a szavak, mert nem érik el a szíveket. Sok mindent szervezhetek és sokat fáradozhatok hangzatos szavakkal, ha mögötte nincs tartalom és nem járja át az isteni élet. Jó pásztor és hivatások vasárnapján hajlamosak vagyunk csak a papságra gondolni. Nyilván joggal beszélhetünk a paphiány témájáról, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat az elkötelezett keresztény nőket és férfiakat, akik képezik magukat, tevékenykednek és másokat is erősítenek. Közösen imádkoznak, példás életet élnek. Sokan válhatnak jó pásztorokká, vagyis mások őrzőivé és vezetőivé, amennyiben a jó pásztorra irányítják figyelmüket, és a jó pásztora irányítják mások figyelmét is. Értsük jól, azok az úgynevezett népszerűbb szentek, akik a jó pásztor Krisztus felé irányítanak, és nem önmaguk felé. A szűzanya Mária a kánai mennyegzőn nem magára irányítja a figyelmet, hanem Krisztus felé. Páduai Szent Antal sem önmagára, hanem az ő jó pásztorára figyelt, aki persze nem csak az övé volt. Péter apostolnál olvassuk, Húsvét 4. vasárnapjának első olvasmányában, az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében, a 12. versben, nincs üdvösség senki másban, amelyben üdvözülhetünk. Vagyis nem találok addig soha magamra, amíg nem a jó pásztorra figyelek. Ha ráfigyelek, aki ajtó és pásztor számomra, és mások számára is, akkor meglátszik, érződik. Ezért ajánlom ennek a képnek szemlélését. A jó pásztor szerető figyelemmel van irántam. Ez biztonságot és bizalmat ad, és erősít engem. Mindez pedig felragyog az életemben úgy, hogy másnak is kedve legyen követni. Így lesz majd egy akol és egy pásztor.
Egyén a közösségben. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5:10-től, 6:30-től és 11:30-től ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei az üdvösség gondolatáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit innen a miskolci stúdióból. Mai műsorunkban nyilván a húsvét témakörében maradva az üdvösségről, az örök életről beszélgetünk, gondolkodunk, elmélkedünk. Néhány gondolat mentén megpróbálunk ebben a nagyon-nagyon nehéz kérdésben, nagyon-nagyon nehéz témában néhány gondolatot megosztani egymással és a kedves hallgatókkal. Mi is az az üdvösség? Az üdvösségről beszél a Biblia, ugye nevezhetjük örök életnek, a beteljesedésnek, tulajdonképpen annak a paradicsomi állapotnak, amit Jézus megígér, és amit nem csak megígér, hanem az ő kereszt halála és feltámadása által meg is szerez újra az embernek, amit ugye az ember elveszített, amikor szembeszegült Isten akaratával, amikor igent mondott az ördög kísértésére, és fontosabbnak tartotta a saját érdekét vagy vágyainak kielégítését, mint az Istennek való engedelmességet. Hogy szoktuk is imádkozni sok szentmise könyörgésében, amit az ember az engedetlenségével elveszített, azt Krisztus az ő engedelmességével szerezte vissza. A paradicsom éppen ezért mindenki számára nyitva áll. Jézus halála és feltámadása minden ember üdvösségéért történt. Nincs kizárva senki a paradicsomból Krisztus Urunk halála és feltámadása óta. Igaz, hogy szűk kapunak nevezi az ösvényt, szűk kapunak nevezi az utat, és mindannyiunknak át kell menni ezen a kapun, de hitünk és Istennel való kapcsolatunk segít bennünket és vezet bennünket ezen az úton. És Jézus ehhez gyakorlati tanácsokat is ad, konkrét útmutatást is ad az evangéliumokban, ezért nagyon fontos, hogy olvassuk és ismerjük az evangéliumokat. Húsvét 3. vasárnapján az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus az apostoloknak megvilágosítja az értelmét, megnyitja az értelmét, hogy megértsék az írásokat. Nagyon fontos szerepet kap az írásnak az ismerete, és az írásnak az értelmezése. Nagyon fontos, hogy Jézus életét, Jézus útját, Jézus tanítását a Biblián keresztül ismerhetjük meg a legtökéletesebb módon. Jézus tanításai a legtöbb az örök életről, az üdvösségről, Isten és az embertárs szeretetéről szólnak. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, teszik fel a kérdést egyszer Jézusnak. Abban az időben ugyanis vitatott volt ez a téma, és sokféle értelmezés létezett. Jézus azonban megfordítja a kérdést, és azt mondja, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Nem a mennyiségre összpontosít főként. A választ a felelősség szintjére helyezi, és arra szólít fel minket, hogy a jelenünket jól használjuk ahhoz, hogy majd mi is igyekezzünk majd bejutni azon a kapun, amelyet ő nyitott meg nekünk. Ferenc pápa azt mondja, hogy ez a szűk kapu kitartó elkötelezettséget igényel, evangéliumi életet. Arról van szó, hogy a helyes úton kell járni, és csak akkor juthatunk a kapuhoz, ha a helyes utat járjuk. Jézus a valóságot mondja, ez az átjáró egy szűk kapu. Milyen értelemben szűk? Abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy üdvözöljünk, teljesíteni kell egy feladatot, ami nem is könnyű. Szeretni Istent, és szeretni fele barátunkat, és ez nem mindig kényelmes. Ezért szűk a kapu, a helyes út, mert igényes, mert elkötelezettséget és erőfeszítést követel tőlünk, sőt, határozott és kitartó akaratot, hogy evangéliumi életet éljünk. Néhány rövid bevezető gondolat az üdvösségről, és érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy a feltámadás időszakában kinek mit jelent a feltámadás, kinek mit jelent a húsvét, kinek mit jelent az örök élet. Hogyha ti az örök életre gondoltok a mennyországban, mi az, ami először eszetekbe jut? Milyen érzés, amikor azt mondod, hogy, vagy azt hallod, hogy mennyország, mi az a gondolat, mi az a szó, mi az a tapasztalat, ami először eszetekbe jut arról, hogy mennyország, üdvösség, feltámadás?
Öröm, boldogság, lehetőség. Körülbelül nagyjából ezt lehetne foglalni. Hát nyilván a mennyországra magával az a mindenképpen egy nagyon pozitív, nagyon örömteli dolog szerintem az jut legelőször eszembe. A lehetőség meg az, hogy megkaptuk Jézustól azt a lehetőséget, hogy mi eljussunk oda.
Nekem ami eszembe jut, az hogy a hit és a szeretet által megkapjuk azt a reményt, hogy, és hogyha bízunk Isten irgalmában, megkapjuk a reményt arra, hogy mi is oda kerülhetünk. Mert amikor kicsi voltam, akkor mindig elképzeltem, hogy milyen lehet az örök élet, és próbáltam beleélni magam, hogy soha nem lesz vége. És akkor próbáltam elképzelni, hogy élek, és nem lesz vége, és nem lesz vége, és akkor ott van fű, meg virágok, meg minden, meg kispatak, meg ugye mondták, hogy ott játékok, hát mikor még egész kicsi voltam, hogy milyen jó odafönt, és mindig elképzeltem, hogy nem lesz vége. Tehát ez a hihetetlen, meg ugye hihetetlen, hát ugye elhisszük csak, hogy nem lesz vége soha. Hogy van valami, aminek soha nincs vége.
Érdekes, hogyha a szót megnézzük, hogy a latin salus szó az, ami az üdvösséget nagyjából lefedi, és érdekes, hogy a Szentírás nyelvezetében, ugye például a Vulgátában, ugye a latin nyelvű Szentírásban a salus vagy salutare eredetileg egy katonai kifejezés volt, ami beépült ugye ebbe a szövegkörnyezetben. És ez a katonai kifejezés azt jelentette, hogy valaki számára teret biztosítani, az elnyomót fegyverrel elűzve, vagyis valakit az ellenség hatalmából kiszabadítani. Vagyis az örök élet, az üdvösség, ha ezt a szót értelmezzük, vagy ezt a szót vesszük alapul, azt jelenti, hogy valamitől megszabadulni. Ugye, te vagy inkább valakitől megszabadulni, és hát tudjuk, hogy azért a földi életben mennyi kísértés, mennyi nehézség van, hiszen ott van az ellenség, a gonosz lélek, az ördög, aki azon mesterkedik, vagy azon próbál mesterkedni, persze jóval kevesebb erővel, mint az Isten, hogy az emberrel elhitesse, hogy nincs üdvösség, hogy nincs örök élet, hogy nincs mennyország, nincs örökké valóság, hogy nincs Isten, hogy fölösleges a hit, fölösleges az imádság, fölösleges az elköteleződés, a vallásgyakorlatok, amiről Ferenc pápa is beszél, hogy ugye elkötelezettséget kíván az Isten szolgálata, az evangéliumi élet, és az ördög pont az ellenkezőjét akarja állítani. És érdekes, ugye a Vulgátának ez a szóhasználata, hogy salus salutare, hogy előzni az ellenséget, vagyis egy olyan hely, egy olyan tér, egy olyan állapot, amelyben nincs rossz, amelyben nincs ellenség, amelyben nincs ellenséges erő, hanem gyakorlatilag a megszabadulásnak az öröme uralja ezt a helyet. Ugye, amikor valaki nem szabad, akkor azt szoktuk mondani, hogy fogoly, valaminek a fogja. Mi az, aminek az ember a fogja lehet ebben a földi életben? Mi az, ami fogva tarthatja az embert szerintetek? Ami az üdvösségről eltereli a figyelmet? Mi tarthatja a mai embert fogva?
Azok a javak, amik nem a mennyországhoz tartoznak. Például a földi dolgok, a pénz, a helytelen önszeretet, az élvezetek, a test igazából az, ami fogva tart, tehát a testi dolgok.
Meg amiről már sokszor beszéltünk, hogy a szeretet hiányt, azt ugye nem a Jóistennel való kapcsolatnak a helyreállítását, vagy egyáltalán a kapcsolat felvételre fordítja valaki, hanem próbálja ezekkel, amiket Kriszta is elmondott, ezekből a javakból nyerni.
És hogyan lehet mégis a figyelmet összeszedni és visszairányítani az üdvösség felé vezető útra, vagy arra az életmódra, életformába, ami, ahol valahol egy kicsit kikristályosodik. Nyilván egészében nem látjuk, mert nincs tapasztalatunk a mennyországról, és a földi szemeinkkel nyilván nem tudjuk elképzelni, vagy a gondolataink terén sem a mennyországot, csak gyerekes vagy gyermeki elképzelésünk van a mennyországról, hogy Kriszta, te is mondtad, és ez lehet bármi igazából, itt a fantáziánk szabad lehet, hogy milyen a mennyország, de konkrét tapasztalatunk ugye nincs, akkor mégis hogy lehet a tekintetünket valahogy összpontosítani arra az útra, amiről Jézus beszél? Arra az ösvényre, ami vezet az üdvösség felé, hogyha ennyi minden eltereli a figyelmünket.
Hát ha tudom azt, hogy ami eltereli a figyelmemet, az rossz, az bűn, és az nem az üdvösségre visz, akkor ez az egyik ok, ami miatt a tekintetemet Istenre kell irányítani, illetve az imádság az, amivel meg tudok maradni Isten jelenlétében, és rá tudom emelni a tekintetem. Szerintem fontos, hogy ne a körülményeinket nézzük, tehát akár előjön egy ilyen dolog, azonnal egy megszokott imád, bármit, ami kinek mi az, ez egy sajátos dolog szerintem, mi az, ami segít ilyenkor elmondani, és azonnal Jézus nézni, az ő arcát nézni, és akkor kikerülünk ebből a vonzásból, úgymond.
Szerintem egyébként az egyik legnehezebb dolog azt felfogni, én nekem legalábbis ez, emlékszem rá, hogy azért gondot okozott, hogy azt feldolgozzam, vagy azt elérjek annyira a hitemben, hogy tulajdonképpen az itteni földi életünk az mint egy előszoba. És hogyha ezt itt mi jól végezzük, akkor van esélyünk egyáltalán bekerülni ugye a mennyország felé vezető útnak a kapujába. És az, hogy oda bekerülünk, nyilván azon még sok minden máson is múlik, de hogy ezt szerintem nagyon sokan elfelejtik, és azt gondolom, hogy ezért elég, hogyha mondjuk csak imádkozik. Persze nagyon fontos az ima, de ezért ennél kicsit többet kellene tenni.
Mit lehet tenni azért, hogy az ember legyűzze ezeket a kételyeket szerintetek? Azért kétely mindig van, hogy tényleg van-e mennyország, ugye sokan szokták mondani, még templomba járok, és hogy hát nem jött onnan még vissza senki, ki tudja, vajon hogy van, vajon mint van, meg hát azért sok ember egy-egy temetés alkalmával elgondolkodik, hogy mi lesz azután, miután valaki meghal, mi történik az emberi lélekkel, mi történik az emberrel magával, miután befejezi ezt a földi életet. Azért gondolom én, hogy sok temetés, vagy gyász kapcsán, vagy veszteségekben megéljük ezeket a kérdéseket ott legbelül, hogyha nem is mondjuk ki, vagy nem fogalmazzuk meg rögtön. De azért mindenki elgondolkodik egy temetésen, hogy hogyan tovább, mi lesz ezután, miután leengedik a koporsót, vagy az urnát a gödörbe is betemetik. Mi lesz utána? Ennyi volt az élet, pár 10 év, 80 év, 90 év, és mindennek vége, a semmibe hullik. Vagy mi lesz az emberrel a halál után? Ez egy örök kérdés. Mindig is foglalkoztatta a történelemben az embert ez a kérdés, hogy mi lesz velem, ha meghalok. Szerintetek, hogy lehet ezen a krízisen túllendülni? Mi az, ami akár a halállal és az örök élettel kapcsolatban valamiféle végasztalás vagy remény lehet? Ez egy nehéz kérdés.
Nekem nagyon sokat segít az elsősorban, hogy én ezt soha nem fogom teljesen felfogni. Tehát ha állandóan válaszokat keresek és belebonyolódok olyan dolgokba, amit úgyse fogok fel most teljesen. Tehát nekem elég elhinni azt, és kérni a hitet Istentől, hogy elhiggyem azt, amit ő mondott. Tehát hogy Jézus mondta, hogy azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő. És hogy nekünk helyet készített a mennyei, hogyha hogy az Isten szeretőknek, hogy nem tudjuk felfogni, hogy mit készített oda fenn, akkor az ő szavai, ha én hiszek Istenben, akkor el kell, hogy higgyem, és reménykednem is. Bíznom kell abban, hogy eljutok oda. És ezért megtenni, imádkoznom kell, jó cselekedetek. Tehát én azt gondolom, én magamból indulok ki, hogy amikor azt, hogy lehetnék jobb ember, nyilván tudom, mi az, amin nekem változtatnom kell, vagyis pontosabban Isten kegyelmének a segítségével változtatnom kell, vagy ő változtat meg bennem. Ez nagyon fontos, mindig kérni azt a szívet, hogy olyan szívem legyen, mint amilyet Jézus akar látni, tehát amilyennek Jézus akar engem, és imádkozni ezért. Nagyon-nagyon fontos, mindenkinek meg kell találnia, mi az, amiben jót tud tenni. Tehát mi az életnek az a területe, amiben jót tud cselekedni, hogy beszélgetni másokkal, hallgatni másokat, vagy segíteni, vagy beteget ápolni, ki mire hívott az Úr, de mind megmutatja ezeket szerintem.
Az érdekes, mert nekem például mondjuk a temetésen leginkább nyilvánvalóan az emberi oldala az, hogy nagyon fog hiányozni az adott illető, akitől a végső búcsút vesszük. Én ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy megnyílik egy óriási lehetőség, hogy akkor ő most már rálép arra az útra, amire várunk tulajdonképpen. És hogy őt már Jóisten úgy gondolta, hogy magához hívta, és akkor nőnek elkezdődik már most ez a folyamat. Tehát szerintem ez egy, lehet, hogy egy kicsit morbid, amit mondok, de hogy ez egy pozitív dolog lehet. És ezért mi nagyon sokat tudunk innen is nyilván tenni, annak az illetőnek, aki pedig eltávozott közülünk, nyilván az életében kellett, hogy vagy hát azzal kell majd, hogy számot adjon az ő cselekedeteivel, de hogy az életét is úgy kellene élnie mindenkinek, hogy tényleg ne az utolsó pillanatban kezdjen el kapkodni ezen, hogy most vajon, ha jó Isten most szólítana magához, akkor mit mondana?
Cseri Kálmán, református, hát nem csak lelkész, hanem teológus is, és híres református lelki író, protestáns lelki író írja az egyik művében, hogy az üdvösség az nem a túlvilágon kezdődik, hanem vagy elkezdődik már itt a földön, vagy az embernek soha nem lesz benne része. Tehát igazából az üdvösség az itt kezdődik, ahogy szoktuk mondani, vagy ilyen filmekben szokták mondani, amikor egymást szidják, ugye, hogy pokollá tetted az életem, ugye, hát én szoktam mondani sokszor, hogy mennyországgá is lehet tenni itt a földön a saját magam életét is, és az embertársam életét is, nem csak pokollá lehet valakinek az életét tenni, hanem ugye lehet szeretni is, és akkor gyakorlatilag a mennyország felé terelem, a mennyország felé vezetem az irgalmassággal, az igazságossággal és a szeretettel. És ezt mondja a Cseri Kálmán is, hogy már itt a földön, tehát nem a túlvilágon kezdődik el az üdvösségünk, hanem már itt a földön igazából a saját döntésünk, hogy akarunk-e üdvözülni. És azt is írja Cseri Kálmán, hogy nem az az igazi nagy kérdés, hogy létezik-e üdvösség és kárhozat, nem attól függ, hogy hisszük vagy tagadjuk. Igazából ez biztos, hogy létezik, de mindenkinek megvan a szabadsága, hogy higgyen benne meg, hogy megtagadja ezt. Igazából az Isten az, aki meg tudja ezt velünk értetni. Az Isten az, aki szabadon hív embereket, szabadon hív meg mindnyájunkat az üdvösségre, és eleve az üdvösségre vagyunk rendelve, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember az üdvösségre jusson, de nem erőlteti rá senkire. Isten nem erőszakos, Isten nem nyomja le a torkán a tanítást senkinek, vagy ezt a lehetőséget sem, hanem meghagyja annak lehetőségét, hogy az ember döntsön. Ez a felelősség. Felelősség az üdvösségért. Felelősség azért, hogy hogyan élek, hogyan gondolkodom, hogyan viselkedem, hogyan imádkozom. Ugye talán mindannyian ismerjük Blaise Pascalnak a híres gondolatát, vagy híres mondását, hogy ha hiszel Istenben és nincs Isten, nem vesztettél semmit. De ha van Isten és nem hittél benne, mindent elvesztettél. Ugye, ez egy nagyon-nagyon híres gondolata a Blaise Pascalnak, hiszen rádöbbent arra, mint tudós ember, mint gondolkodó ember, hogy egy rossz gondolattal is nagyon sokat lehet veszíteni, sőt, azt mondja, nem, hogy nagyon sokat, hanem mindent el lehet veszíteni. És ez egy nagyon fontos üzenete neki, hogy a világ felé, akik olvassák az ő műveit, akik az ő elméleteit kutatják, ezzel gondolkodnak, ezáltal kutatnak, hogy bizony-bizony az ember, hogyha felelőtlen, akkor nagyon sok mindent elveszíthet. Hogyan lehet a miénk az üdvösség? Hát nyilván, hogy az Efezusi levélben olvassuk, hogy a kegyelemből lehet a miénk az üdvösség, vagy az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy nincs más név az ég alatt, amiben az emberek üdvözülhetnének, csak Jézus neve. Ugye a lehetőség és a felelősség, amit az Isten felkínál az ő fián Jézus Krisztuson keresztül, aki annak tudatában adta az életét az emberekért, hogy tudta és hitte, hogy az Isten fel fogja őt támasztani. Ott van az a hosszú zsoltár, amiből Jézus egy részletet imádkozik a kereszten, ami úgy kezdődik, hogy talán ez mindenkinek megmarad. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ennek a zsoltárnak a végén ott van ugye az a gondolat is, hogy Isten megdicsőít, hogy nem csak magára hagyja, hanem meg is dicsőíti, ugye mert azt tartotta a zsidó hagyomány, hogy amikor egy zsidó ember a zsoltárt imádkozza, hogyha csak egy sort is idéz belőle, az az egész zsoltárt jelentés. Hogyha ezt a 23. zsoltárt végigolvassuk, akkor tulajdonképpen ez az első gondolat, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, de ezt követi az a bizalom, az a megerősödés, hogy de tudom, hogy te meg fogsz engem dicsőíteni. Tehát meg lehet ott az a gondolat, az a kísértés, az az elmélet, hogy lehet, hogy az Isten elhagyott, de a hit azt akarja továbbadni, a hit azt akarja megerősíteni, nem, az Isten soha nem hagyott el, mi képesek vagyunk arra, hogy elhagyjuk az Isten, de az Isten mindig ott van és megdicsőíti azt, aki kitart. Mi segít abban, hogy kitartsunk az üdvösségre vezető úton? Mi segít bennünket arra, hogy megerősödjünk ezen az úton? Hogy a mennyországba kell jutnunk?
Az imádság, elsősorban az imádság.
Szentségek és a Biblia olvasás.
Igen, hát a Ferenc pápa is ugyanezt mondja, hogy ugye a szentségek, a jó cselekedetek, az Isten igéjének olvasása, az irgalmasság és az igazságosság gyakorlása, ami az embert újra és újra a realitásba helyezi. Ugye tulajdonképpen ugye nagyon hamar elhomályosul a látásunk, vagy a gondolkodásmódunk, nagyon hamar beszűkül, hogyha a bűn megkörnyékez, de a bűnbánat, az imádság, a jó cselekedet, az alamizsna, ugye tulajdonképpen az a szolidaritás, amit az embertársainkkal vállalunk, ugye az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolat mindig kitisztíthatja ezt a látásmódot, ezt a homályt, mindig letakaríthatja a szemünkről, mint egy fájtlat. Ugye mondja a Szent Pál, hogy még tükörben homályosan látunk sokszor, ugye főleg a szeretettel kapcsolatban, hogy kit hogyan kell szeretni, nem egy egyszerű téma, és azt mondja, hogy tükörben homályosan látunk, de az Isten által majd színről színre, és ez csak az Isten erejéből, meg csak a kegyelemből működhet, semmilyen más esély nincs arra, hogy a látásunk, vagy a lelki látásunk kitisztuljon. Szerintetek a hitben mennyire fontos az, hogy a keresztény ember vágyakozzon a mennyországba? Fontos-e a keresztény hitünkben, hogy ott legyen minden nap a tudatunkban az, hogy a mennyországba készülünk, a mennyországba vágyakozunk? Ez mennyit tesz ki a hit életünkből szerintetek, vagy mennyire fontos?
Nem ez az elsődleges, hát oda készülünk. Azt mondta Jézus, hogy legyetek szentek. És hogyha szentek vagyunk, akkor a mennyországba jutunk. Tehát én most nem mondhatom azt, hogy jaj, hát én nem vágyakozok a mennyországra, mert nem vagyok rá méltó. Persze sose leszünk méltóak rá, azt gondolom, de Isten azzá tud tenni minket. Tehát ő tud minket szentekké tenni. Nem én leszek szent a saját erőmből, hanem ő fog engem segíteni ezen az úton. És ez minden embernek ez a vágy. Egy egészséges, hittel élő kereszténynek ez kell, hogy a vágya legyen, és ez kell a szem előtt. Lebeg mindent ezért kell tennünk. Tehát mindent Istennek és ne az embereknek tegyünk. Mert hogyha az embereknek teszük, akkor az gyakorlatilag semmi, és az a kukába megy igazából.
Igen, ez is egy nagyon fontos gondolat, hogy amikor élünk, cselekszünk, dolgozunk, jót teszünk, segítünk, valakit felkarolunk, vagy szóval, tettel, meghallgatással, odafigyeléssel, akkor soha ne a magunk érdekében tegyük, ne haszonlesésből, hanem ne érdekből, hanem szeretetből. És ez nagyon-nagyon fontos, mert az Isten mindig a szívet nézi. És nagyon sokszor olvassuk ezt a Bibliában, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet nézi, hogy milyen szándékkal tettünk dolgokat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk Jézustól, hogy hogyan szeressünk. És nyilván ez az üdvösség egyik feltétele, hogy jól szeressünk. De ennek is elmondja a receptjét, szóról szóra tudjuk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel, teljes egész értelmeddel. és fele barátodat, mint saját magadat. Ez a törvény teljessége, amikor az ember szereti az Istent és szereti a fele barátját. Amikor az Istennel olyan kapcsolatban van, hogy ez a kapcsolat kiárad a fele barátjára is. És ez nagyon-nagyon fontos. Hogy az üdvösség azt jelenti, hogy Krisztusban élek, úgy élek, mint Krisztus. Vagyis Krisztus másaként akarok keresztény lenni. Igazságos és irgalmas. Igazságosan szerető és irgalmasan segítő. Ugye, ahogy Jézus is élte az életét. Amikor kellett, igencsak szigorú volt, határozott volt, talpra esett, kemény, de igazságos, sohasem volt érdekember, vagy igazságtalan ember, és ilyen képet mutatott az Istenről is, mint atya, mint egy jó édesapa, mint egy jó nevelő, aki tud kellően szigorú, igazságos lenni, de tud végtelenül türelmes és irgalmas lenni. És valahol ezt kell nekünk is megmutatnunk, ezt a jó mérleget a világban, az emberek között, hogy az igazság és az irgalom az embert egészségessé teszi. És talán ez az, ami visszaterelgethet bennünket a mennyország útjára, hogyha valami miatt letértünk arról. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Minden kedves rádióhallgatónak köszönjük, hogy meghallgattak minket, hogy együtt gondolkodtunk az üdvösségről. A jövő héten folytatjuk. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Isten is így tekint le rád, az éjszaka sötétjén át. Fénylő mosolya ragyogja át az éjszakát.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Mezőtárkány település tavasz köszöntő koncertjére invitáljuk kedves hallgatóinkat, amely eseménynek rádiónk a Szent István Rádió média támogatója. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ áprilisi programjait ismertetjük. Majd a május közepén szintén Miskolcon megrendezendő generációs gáláról beszélgetünk. Végül pedig az Egri Harlekin Bábszínház új előadásáról, a Csé és Téről kérdezzük az alkotókat. Rövid ajánlunkban Tótné Szabó Anitát, Mezőtárkány település polgármesterét hallják.
Kalapács József már két alkalommal volt a településünkön, és csodálatos élményt nyújtott mindig. Első találkozásunk 2010-ben volt a Tárkányok találkozója nevű rendezvényen, ez nemzetközi rendezvény, hiszen 6 Tárkány nevű település 21 éve együttműködik, minden évben más-más helyszínen találkozunk egy meghatározott sorrendben, és 2010-ben nálunk volt ez a szép esemény, és ekkor hívtuk meg őt először, hiszen olyan csodálatos dalai vannak, amelyek a magyarság tudatról, a hazaszeretetről szólnak, és ennek a tolmácsolásában ő élen jár, és egy csodálatos élményt nyújtott mindannyiunk számára.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunk mai adásában dr. Papp József történész tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből című könyvéről, a korszakról, valamint a tanulmány létrejöttéről a szerkesztő Klész Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból tettétek, akár csak előjáróitok. Isten azonban így teljesítette a jövendőléseket, hogy a megváltónak szenvednie kell, amint előre hirdették a proféták. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Cézárnak ezt mondta egy hízelgője: Uram, te soha életedben semmit el nem felejtesz, csak az ellened elkövetett bántalmakat. Hát ez hízelgés Cézárral szemben, de szent valóság Istennel szemben. Isten minden lélekkel csak közvetlenül addig a határig megy, ahol nincs már ellenkezés. Ezt a határt azonban Isten sohasem lépi át, hanem ezt a határt magának a léleknek kell átlépnie. A kegyelem ugyanis nem erőszak, hanem szabadság. A hitvallás és a bűnbevallás kézenfogva járnak. Aki óhatja az igazságot, annak el kell hagynia a hazugságot. Aki felfogja, hogy saját léte ajándék, annak fel kell hagynia az öndicsérettel. Adi Endre, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.